Néhány héttel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy a Xiaomi bemutatta a 13T-t és a 13T Pro-t, ami két, hát alapvetően majdnem úgy csúcsmodell, de itt azért az a szituáció, hogy a Xiaomi évente kétszer mutat be igazán komoly telefont, az egyik az általában február végére, március elejére esik, főleg ugye a barcelonai mobil világkiállítás időpontjára, ahol bemutatják a számozott szériájukat, ami idén ugye a Xiaomi 13 volt, és ősszel, mielőtt ráfordulnánk ugye a negyedik negyedévre és az értékesítési boomra, akkor mutatják be ezeknek a februári vagy márciusi telefonoknak a T verzióját, ami a korábbi években mindig azt lehetett érezni, hogy egy ilyen, hát egy ilyen áramvonalasított csúcsmodell akar lenni, vagyis bizonyos tulajdonságai nagyon kiemelkedőek, máshol viszont elég sok kompromisszumra van szükség, de az árazás pedig nagyon versenyképes. Most a helyzet az, hogy idén ez egy kicsit változott. Egyrészt azért, mert nem nagyon vannak kompromisszumok, tehát hogy most úgy alkották meg a 13T-t meg a T Pro-t, hogy igazából az ember nem érzi azt, hogy ő kifejezetten megalkuvásra kényszerülne azért, mert egy kedvező bárfekésű telefont vett. Egy csomó olyan dolog van ezekben a készülékekben, ami simán csúcsmodell szintű, és ehhez képest az árazás egész versenyképesen sikeredett. Szóval így első blikre elég jónak tűnt a dolog. Na de, ugye a helyzet az, hogy ami az ügyfeleknek általában fontos, ezt ugye minden cég kiméri állandóan, közvéleménykutatnak, meg ugye független elemzők is foglalkoznak vele, az alapvetően hát három dolog, az üzemidő, a kamera, és hát a rendszersebesség, amiben beletartozik ugye a kijelző, beletartozik a chipset, meg beletartozik a szoftver is, és ebben a háromban eddig voltak mindenféle kompromisszumok, de most úgy néz ki, hogy nagyon jól sikerül mind a két termék. Egyrészt azért, mert a két telefon között elég minimális a különbség. Tehát mind a kettő egy 6,67 hüvelykes OLED kijelzőt hord az előlapon, ami egyébként 144 Hz-es frissítésre képes, tehát egy csúcskategóriás kijelzőről van szó. Műszerrel kimértük a fénysűrűséget, és hogyha maximára is tesszük a kijelző fényességét, akkor ilyen 500 nit körül van átlagosan a fénysűrűség, ami egy teljesen oké érték. Ha viszont telibe kapja a nap a telefont, és ezt ugye a káva tetején található fényérzékelő észleli, akkor megtolja a kijelző fénysűrűségét, és fel tud ugrani 1200 nitre is, ami azt jelenti, hogy napfényben is teljesen jól láthatóak a tartalmak. Szóval ilyen szempontból nagyon jó a kijelző. Az, hogy 144 Hz-es a frissítése, az egy kicsit túlzás, meg az tipikusan egy olyan szám, amit rá lehet írni a prospektusra, és milyen jól néz ki, mert több mint a 120, amit mondjuk a csúcs iPhone is tud, de az emberi szem nem fog észrevenni a 144 és a 120 között a különbséget frissítési szempontból. 60-ról 90-re, 90-re 120-ra lehet érezni, hogy gyorsabb a kijelző, de 120 és 144 között már nem. Ráadásul ugye az a helyzet, hogy a 144 Hz-es frissítést maga a telefon úgy önmagától nem is használja ki. Tehát amikor az ember a menüben bóklászik, vagy görget egy tartalmat, vagy böngészik, vagy a közösségi médiát pörgeti, akkor 120 Hz-en történik minden, és nem megy fel 144-re. Ez csak abban az esetben megy fel, hogyha egy olyan szoftvert futtatunk, ami kifejezetten támogatja ezt a frissítést, ezek pedig általában a csúcskategóriás játékok, és hát lássuk be, hogy azért az az eseteknek kis százalékában fordul elő, és az a csúcskategóriás játék, ami támogatja a 144 Hz-et, a 120 Hz-en is marha jól néz ki, tehát hogy nem lesz ez egy észrevehető eltérés, de mindegy, ezt megcsinálták, ráírták és büszkék rá. Na most a kijelző ugye egy OLED kijelző, nagyon jók a betekintési szögek, tényleg minden rendben van vele. Van egy kameraluk felül középen, ugye az előlapi kamera számára, ami 20 megapixeles. Ez így jól hangzik, és igazából egész jó szelfiket is lehet vele csinálni. Ráadásul ugye nagyon ügyes algoritmus, hát egy kamerával is meg tudja oldani, hogy elkülönítse a hátteret az alanytól, és emiatt olyan térhatású, meg plasztikus képek születnek. De van egy megkötés, ami egy ilyen Xiaomi-s ökörség, hogy ha videózni szeretnénk az előlapi kamerával, akkor azt maximum Full HD-ban tehetjük meg, ami azért érthetetlen, mert ugye magának a kamerának a felbontása is bőven elég lenne a 4K-ra, illetve hát az a hardware, ami benne van ebben a két telefonban, az is vidáman elvitné a 4K-t, szóval nem nagyon lehet érteni a szoftveresen ez a limitáció miért kerül bele ebbe a telefonba is. De hát ez legyen a legnagyobb baja. A két készülék egymástól nagyon kevés ponton tér el. Ugye kijelzőben, méretben kialakításban ugyanazok, tehát össze lehet őket keverni, a T meg a T Pro teljesen úgy néz ki. Hát az a helyzet, hogy az ember, illetve a vásárló választhat, hogy milyen hátlappal kéri a készüléket, ugye van a sima fekete burkolat, ez egy ilyen üveg burkolat, ami egy Gorilla Glass üveget rejt, illetve hord magán, és egy csúszós, hagyományosnak mondható hátlap, ami elég jó hatásfokkal gyűjti az ujjnyomatokat, és egy picit ugye a keretén jobban csúszik, de ha ez nem tetszene, akkor van a másik verzió, amit ugye mostanában több gyártó is eufémisztikus módon vegán bőrnek nevez. Gyakorlatilag fröccsöntött műanyagról van szó, aminek ilyen bőrhatású kiképzése van, tehát imitálja a bőrt, semmiféle állatérhető dolog nincs benne, szerintem növény is a sok, mert hogy ez alapvetően tényleg polikarbonát, de nagyon jó a tapadása, és egyáltalán nem gyűjti a szennyeződéseket, szóval, hogyha ez fontos szempont, akkor menjünk rá a vegán bőrre, ha viszont inkább ez az elegáns csillogos vonal az izgalmas a számunkra, akkor a hagyományos hátlap is jó lesz. Mind a két készülékhez, hogy bármit is választunk, van szilikon tok a dobozban, ami hát nyilván egy ilyen idénes megoldás, mert azért az elég hamar koszolódik meg elhalványul, de arra az időre biztos, hogy elég a védelem, amit azzal töltünk, hogy keressünk egy a mi ízlésünknek megfelelő tokot a két telefonhoz. Na most ami az eltérés a kettő között, az a chipset. Mind a kettőben MediaTek Dimensity van, de az olcsóbbik modellben a 8200 Ultra nevű chipset van, ami igazából egy Dimensity 8200, ami egy ilyen jó erős középkategóriás chipset. Az ultraság az abból fakad, hogy a Xiaomival közösen egy kicsit reszelték a képfeldolgozó képességeket, tehát az ISP-t, és emiatt ugye hozzáigazították jobban a Xiaomi 13T-nek a kamerás rendszeréhez, de sebességben meg teljesítményben nincsen különbség. A drágábbik modellben, a T Pro-ban pedig a Dimensity 9200 Plus van, ami a MediaTeknek a jelenlegi leggyorsabb chipsete, és ez azt is jelenti, hogy az tényleg villámgyors és abszolút csúcs kategóriás. Nagyon-nagyon-nagyon modern chipset, simán fölveszi a versenyt a Qualcomm aktuális csúcs chipsetével is, szóval egy kifejezetten jól sikerült hardware. A RAM, meg a memória, meg a tárhely, ugye 8-12 GB, attól függ, hogy mennyi pénzt áldozunk a dologra, és minimum 256 GB a belső tárhely, már csak azért is, mert ugye UFS 4-es tárolót kaptak ezek a berendezések, vagyis nagyon gyors az írási olvasási sebesség, ami főleg az alkalmazások betöltési sebességén érhető tetten. És ami még szintén közös a két készülékben, az 5000 mAh akkumulátor, de az eltérés az abból fakad, hogy az olcsó árfekvésű telefont 67 wattos töltővel tudjuk tölteni, ami még mindig bőven elég gyors. A drágábbikat pedig 120 watttal, ezzel ilyen 10-12 perc alatt föl lehet tölteni az akkumulátort, amely egy egészen kivételesen jó teljesítmény. És ami a jó hír, hogy mind a két készülék dobozában benne van a töltőfej, tehát azt nem kell külön megvásárolni, hanem amilyen sebességgel tud áramot fölvenni az adott telefon, olyan töltőfejet csomagol hozzá a Xiaomi. Na most, hát ami az érdekes az egész T-szériában, hogy ez az első olyan alkalom, amikor egyrészt megkapták az IP68-as védettséget a telefonok, vagyis víz- és porállóak, és az első alkalom, amikor láthatóan nem spóroltak a kamerával. Ugye tavaly, amikor a 12T meg a T-Pro jött ki, akkor az volt a nagy marketing hadjárat üzenete, hogy 200 megapixeles kamera van ebben a telefonban, és hogy ez mekkora fantasztikus érték, de a gyakorlatban kiderült, hogy semmi értelme nincsen, nem lesznek tőle jobbak a képek, viszont sokkal több helyet foglalnak el, és a hardware is sokkal többet kell dolgozzon, hogy 200 megapixelből összeálltson valamit. És ezek mellett a másik két kamerára nem nagyon fordítottak hangsúlyt, ugye kaptak azok egy 8 megapixeles ultraszéles és egy 2 megapixeles makrót, mind a kettő éppen ilyen, azért tegyük bele, egy ilyen futottak még kategóriás szenzor volt. Ehhez képest idén 50 megapixelesre csökkent vissza a főkamera felbontása, de egy jóval jobb szenzort kapott, ráadásul a Leica-val közösen a lencserendszert is átdolgozták, és egy 7 elemű lencserendszer van a szenzor előtt, és egy optikai stabilizáció is van benne, és kapott egy zoom szenzort is kétszeres nagyítással, ami szintén 50 megapixeles, ez egyáltalán nem volt eddig a T-szériában benne, valamint az ultraszélesnek a felbontását is feltolták 8x13 megapixelre, tehát ott is érezhető valamennyi fejlődés. Na most kamerás tekintetben nincs különbség a két eszköz között, miközben árazásban azért van egy jelentős ugrás, egyetlen dologban tud többet fotós videó szempontból a 13T Pro, mint a 13T, ez pedig az, hogy a T Pro az 8K-ban is tud videót felvenni, kemény 24 FPS-sel, ez tipikusan az a funkció, amire kifejezetten nincs szükségünk, tehát ha ezt levonjuk a képletből, akkor a két telefon képalkotási és videós képességei megegyeznek. Na most, ugye azzal promózták a telefont a bemutatón, hogy hát az nagyon ügyesen fogja tudni majd a mozgáskövető fókuszt, és a gyors mozgású dolgokat, témákat is le lehet fotózni, akár sorozatfelvétellel is, és mindegyik éles lesz. És ezzel kapcsolatban azért elég szkeptikus voltam, mert akinek van, hát lehet, hogy a gyerek is elég erre a témára, de akinek van kutyája vagy macskája, amelyik igen fürge, az pontosan tudja, hogy ebben a fürge állapotában hát egy telefonnal megörökíteni igen-igen nehéz, úgyhogy elég kíváncsian vártam, hogy mit fog szólni majd a két kamera az én kutyámhoz. És hát, hogyha jók a fényviszonyok, tehát ilyen napsütéses időben egy réten szaladgál a kutya, akkor kifejezetten jó fotókat lehet csinálni mozgás közben is, mert az az autofókusz, ami felismeri a mozgó objektumokat és arra élesít, az nagyon-nagyon hatékonyan működik, és egymás utánban rengeteg felvételt lehet csinálni, és utána azok közül kiválaszthatjuk a legjobbat, és biztos lesz bennük olyan fotó, ami tényleg elkapja azt a pillanatot, amit igazán szerettünk volna. Tehát ilyen szempontból, amit ígértek, azt tudja hozni, de ha nem fixírozzuk magunkat azon, hogy csak a mozgó dolgokat akarjuk levele lefotózni, hanem normál fényképeket készítünk, mint egy ember, akkor is az a tapasztalatunk, hogy a főkamera kifejezetten jól sikerült, nagyon szép, kontrasztos, éles, nem túlhúzott, de mégis korrekt fotókat csinál, ráadásul ugye lehet váltani, hogy milyen legyen a színkezelése, van egy ilyen Vivid nevű színkezelés, ami hát ugye a kicsit túlszaturált, főleg telefonos körökben ismert képeket állítja elő, és van egy ilyen Leica Natural elnevezésű verzió, ami pedig inkább egy ilyen fotószerűbb, kicsit pasztelles jellegű fényképeket csinál. Ezek között egy gombnyomással lehet váltani, és mindenki a saját ízlésének megfelelő színkezelést tudja választani. De a lényeg összességében az, hogy a főkamerával készült képek nappal és este is kifejezetten jók, abszolút benne vannak az élmezőnyben. A telés lencsével már kicsit kedvezőtlenebbek a tapasztalataink, ott nagyon erős a túlélesítés, ami egy picit zavaró. Az ultraszíles modul pedig, hát még mindig igazából futottak, még kategóriába tartozik, de okvetlenül jobb, mint a tavalyi ultraszíles modul. Ha jók a fényviszonyok, akkor ezzel is azért el lehet dolgozgatni. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődött kamerában a tavalyi modellhez képest az idei T-széria, illetőleg videózásban is nagy az előrelépés, mert az optikai stabilizátor mellett van elektronikus is, és ezt sokszor elrontják, főleg a kínai eredetű gyártók, hogy ezek össze szoktak akadni akkor, hogyha esti körülmények között videózunk, de ebbe az esetben meg tudták írni rendesen az algoritmust, és tényleg nagyon-nagyon kellemes videókat lehet rögzíteni a két telefonnal. A szoftverünk Android 13, rá van öntve egy MIUI 14, ugye az a Xiaomi-nak a felhasználói felülete, ami egyre jobb és jobb. El lehet nagyon veszni a beállításokban, de azokat ugye egyszer kell végignyálazni, és mindent úgy paraméterezni, hogy a mi kedvünkre szolgáljon a telefon, és akkor utána nem kell piszkálni. Ami egy jó hír, hogy a Xiaomi 4 évnyi szoftver frissítést ígért, és 5 évnyi biztonsági frissítést. Na most ez ugye mindig egy kérdés, hogy amikor a gyártó megígér 4 évnyi frissítést, az nem biztos, hogy 4 darab főverzió frissítés lesz. Tehát most 13-as Android-ot jöttek ki ezek a telefonok, miközben a 14-es már néhány Xiaomi telefonon is felbukkant. Szóval a 14-es biztos megkapja, a 15-ös meg a 16-ost is, de a 17-es már nem feltétlenül, mert hogyha kicsúszunk a 4 évből, és még nem lett rá kész az új szoftver, akkor az marad az Android 16-on, de mindenképpen azt jelenti, hogy az átlagosnál meg az eddigieknél egy jóval hosszabb terméktámogatási periódust ígért most meg a Xiaomi, eddig ilyen hosszút azt tényleg nem csináltak, főleg ezen az árponton, szóval azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból is ígéretes a telefon. A mindennapok során nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon jól használható készülékek, sztereó hangszóróval, tetején van infraport, még mindig lehet távirányítóként használni a Xiaomi készülékeket, ami hát mostanában már más gyártó nem csinálja, van benne NFC természetesen, sok csatornás Wi-Fi, gyors GPS, 5G, szóval, hogy amit elvárhatunk egy jelenlegi csúcsmodelltől, azt tudja hozni a telefon, mind a kettő, és igazából a nagy kérdés az, hogy ha megnézzük az árazást, akkor vajon érdemes-e a drágábbik modellre tenni a voksunkat. Ugye a két telefon között van egy, hát hogyha mondjuk azt mondjuk, ugye itt a rádióban nem mondhatunk konkrét árakat, de azt mondjuk, hogy a 13T az X pénzbe kerül, akkor a 13T Pro az XR másfél, tehát másfélszer annyiba kerül, és ezért cserébe igazából csak egy jóval gyorsabb chipsetet kapunk, de a másikban, az olcsó modellben sem gyenge a hardware. Kapunk egy gyorsabb töltést, de a másikban sem lassú a töltés, és kapunk 8K videózást, amire igazából nincs különösebb szükségünk. Szóval, ha innen közelítem meg a dolgot, akkor relatív kevés pluszt hoz a T Pro a T-hez képest, miközben jelentősen drágább. Nyilván, hogyha abból az irányból nézem, hogy egy nagyon csúcs szintű chipset van benne, és egyébként rendben van a kijelző, a kamera, a hang és az összes többi egyéb bigyó, akkor az is megéri a pénzét. De az igazán jó vétel az valószínűleg a sima 13T, mert bőven elég kiegyensúlyozott, bőven elég erős, bőven benne van minden funkció, amire szükségünk van, és ugyanaz a készülékház, ugyanaz az akkumulátor, ugyanaz a kijelző, és ugyanaz a kamerarendszer van benne, mint a drágább telefonban, és egy átlag felhasználó a mindennapok során nem fogja hiányolni a 120W-os töltést sem, és valószínűleg nem fogja hiányolni azt a többlet erőt, ami a csúcskategóriás chipsetből fakad, mert hogyha nincs kihasználva úgy a telefon, hogy állandóan a legfrissebb játékok vannak rajta futtatva, akkor igazából a Dimensity 8200 Ultra-val is nagyon jól el lehet létezni, ráadásul egy picivel talán takarékosabban is bánik az erőforrásokkal, vagyis hát hogyha nagyon a laborban mérjük ki, akkor azt mondhatjuk, hogy néhány órával tovább bírja készenléti szempontból, de a két telefont a hétköznapi használat kapcsán összevetve szignifikáns eltérés üzemidő kapcsán nem jelentkezik. Tehát összességében az a helyzet, hogy bár nem nagyon volt benne a pakliba, hogy a Xiaomi még így évvégén meg tudja magát rázni, és a T-szériával tud nyújtani valami emlékezeteset, de mégis az a helyzet, hogy a 13T meg a T Pro az két nagyon jól sikerült telefon annyi pénzért, mint amennyire kínálják őket. És itt van még egy ilyen furcsa aspektus, ami eddig nem volt jellemző a Xiaomi-ra, hogy ugye mint mindig a nemzetközi bejelentés során euróban mutatják meg az árakat, és akkor ugye akik ott ülnek és nézik ezt a bejelentést, azok gyorsan matekoznak fejben, hogyha az árfolyamot hozzátesszük az áfát, az artisziót és az egyéb költségeket, akkor mennyi lesz ez forintban, és mi is betippeltünk egy összeget, és ehhez képest a magyarországi Xiaomi képviselet ennél jóval alacsonyabb árat állapított meg. Nyilván nem olcsó egyik készülék sem, hiszen csúcsmodell közeli modellekről van szó, de ahhoz képest, hogy mire számítottunk, ahhoz képest hát azt mondhatnám, hogy kedvező vagy vállalható árfekvésben maradtak, tehát elképzelhető, hogy tényleg a negyedik negyedéves eredményét a Xiaomi-nak itt Magyarországon hát egy kicsit meg tudja tolni ez a két telefon. Ennyi fért bele a műsor első felébe, ugye a két Xiaomi 13T és T Pro modellel, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig jövünk vissza egy Nokia G42 szétszerelési tapasztalataival, maradjanak velünk!